odébb, a fák alatt frissen összetákolt kaliba állott. Csak olyan hevenyészet, kezdetleges szállás, amit olyan ember épít magának, aki tudja, hogy nem sokáig lakik benne már. Halat, gombát, gyümölcsöt, málélisztet, vagy amit vitt, betette oda a kalibába, a tűzhely fájáról leakasztotta a kondért, a forrásnál kimosta, majd vizet vitt föl benne, megtöltötte vízzel a korsót is, és mindent visszatett szépen a helyére. Aztán oda ment ő is a kemencéhez, leült egy másik fatönkre, és ült, és nézte az erdőt, nézte a kemencéket, a füstöt, ahogy szürkén elveszett a fák közt, és érezte, hogy vár. Ott ült az öreg is, előrehajolva, feketén és szótlanul, és ahogy lopva ránézett, érezte, hogy ő is vár valamire. És a kemencék is vártak, és a fák is vártak, és a hegyek és a csönd, és minden, minden egy nagy várakozás volt az egész világ, mert valahol valami jött már, közeledett, és erre a valamire vártak mindannyian. Aztán este lett, és eltelt egy nap. Jó éjszakát, mondott a halkan, és fölállt a fatönkről, és a kemence mellől halk dörbögés felelt rá, mint amikor a lefolytott tűzből valahol fölszakad a füst egy pillanatra, és megemeli a nyírkos földet. Aztán ment a halk könnyű léptekkel lefele az urszun, hogy berekesse a juhokat, tüzet tegyen a házban, és eltemessen egy napot, amelyik eltelt azzal, hogy vártak valamit, ami nem érkezett meg. Néha éjszaka fűrészelés zajára ébredt, és amikor kilesett az ablakon, ott látta az öreg hajlott alakját, ahogy a csillagok fénye mellett fűrészelte a télire való fát. Valami jó leső, könnyes melegséget érzett ilyenkor, egy puha és szomorú meghatottságot, hogy neki fűrészeli odakint valaki a télire való fát, és ugyanakkor érezte azt is, hogy azt a fát már hiába fűrészelik a csillagok fénye mellett, mert arra a fára már nem lesz szükség többé. A csendőrök még kétszer jártak ott. Kérdeztek mindenfélét, aztán elmentek, és nem jöttek többet. Úgy érezte, hogy ez is eltelt. Eltelt, mint annyi minden, és már csak egyedül a várakozás van. Közben ősz lett egészen, rőt pillék szálltak a bükkökről, és ahogy délutánonként ott ültek a kemencék mellett, látni lehetett a vörös ereket, melyek a lombok boltozatát keresztül kasul szőtték a hervadás titkos jeleivel. Fönt az istenszékén megszólaltak a bikák, és hördüléseik éjszakánként túlzúgták a patakot is. Aztán megjött a nap. A nap, amelyiken úgy érezte, hogy már nem szabad várni többé. És a nap valahogy nem olyan volt, mint a többi. A levegő tisztább volt, mint máskor. A juharfák lombját, mintha színaranyra festették volna az éjjel, hosszasan állt a küszöbön és csodálkozva nézte őket, ahogy a reggeli fényességben fölragyogtak és lángoltak szemkápráztatóan. Aztán meghallotta a harkályt fönt az urszó oldalában, és ez volt az első hang, amit hallott, és tudta, hogy megjött a nap, amelyikre várni kellett. Kieresztette a juhokat, mint rendesen. Fát és vizet hordott, rendet tett a házban, és közben furcsa, soha nem hallott nótákon tótolt. Aztán tiszta szoknyát vett elő, és tiszta inget. A piros fejkendőt, és a kis kivart mellénykét. Majd lefutott a patakhoz, és megferedett. Aztán felöltözött tisztán, rendesen, ahogy ünnepnapra illik. Haját kifésülte, és befonta. A kutyát is megetette, nyakába akasztotta a szép kis piros tarisznyácskát, és elindult. A kutyát visszazavarta. Te ma itt maradsz, mondta neki. Azzal ment. Maga is csodálkozott, hogy léptei nem a falu felé viszik. Átvitték a pallón, elvitték az aranyban égő juharfák mellett, és vitték az Urszun fölfele. A források tájékán fönt megállt. Gondolkozott egy ideig, mint aki tanácskozik valakivel, aztán átkanyarodott a kemencékhez. Az öreg ott ült a tönkön. Fölnézett rá, mert nem szokta meg, hogy reggel jöjjön. Meglátta rajta a tiszta ruhát, és a szája megnyílt kissé, ahogy csodálkozott. A leány nem ült le, mint máskor, és a kalibához sem ment föl. Megállt az öreg ember előtt. Eljött a nap, mondta. Há? Eljött a nap. Az öreg még mindig a tiszta ruhát nézte. Miféle nap? Nem tudom. És csak állt ott, és az öreg nézte. A szén, mondotta egy idő múlva, és a hangja olyan idegen volt, mintha nem is ő beszélt volna. A szén lassan ég ki, tudod, de kiég, és akkor el lehet vinni. Hallgatta az eldünnyögött szavakat, és valami gyönge kis fájdalmat érzett. Idegenek vagyunk, gondolta, nem értjük egymás beszédét. Aztán hirtelen lehajolt, és megcsókolta az öregember maszatos fekete keze fejét. Az ilyetten kapta el a kezét, és döbbent rémülettel meredt a leányra. Mit akarsz? De az már ment akkor, fejét meghajtva, mint a gyermek, aki parancsot teljesít. De biztos, öntudatos, sebes léptekkel. És nem nézett vissza. Egyetlen egyszer sem nézett vissza a kemencékre, és a kemencék mellett a riadt öregember, aki úgy maradt ott egyedül maga is, mint egy szénné égett facsonk, aki csak arra vár, hogy fölszívja a föld. Fölfele ment. Maga sem tudta miért, csak érezte, hogy arra kell mennie. És ment. A nap szárítgatta már aranykendőjével a füvek harmatát. Bozótok mentén fekete szemű szeder csillogott. A vadcsapáson haladt egyre följebb sietve, mint aki fél, hogy elfut az idő, hiába megy. Az Isten széke tisztása fölött kis kék párák lebegtek, és rendre belevesztek az ég végtelen kékébe. A gerincek mentén virágzott a tarnics. Kék tölcséreit elkésett vadméhek dobták. A galonya felől szarvasbőgés hömpölygött keresztül a gerincen. Mély reket hang volt, forró erőktől duzzadó hang. S fölmászott egy sziklára, s már látta is a bikát, ahogy lassan haladt tehenei mögött az Isten széke fenyvesei felé. Lent, messze a galonyában döngtek a fejszék, és a fedöntők egyhangú kiáltásai visszhangoztak. A bikát nézte, ahogy lassan nyomult fölfele a tehenek mögött, hatalmasan, királyan, lusta kényelmesen, valami nagy-nagy lomha erővel a mozgásában. Néha megállt, és lassú komorsággal visszanézett, és lehördült a galonyába, mintha a fadöntőknek küldött volna alá méltóságos királyi szót. Hatalmas agancsa kongott a fákon, ha bosszusan megrázta a fejét, és a fák megremegtek érintésétől, és nagy szárnyas sárga leveleket hullottak alá. Nézte kitágult szemmel, és érezte vérébe áramlani a szerelem pompás őserejét, mely ott feszült, hörgött és uralkodott, és betöltötte hangjával a levegőt. Arca kipirult, és a szemei megtüzesedtek, és szeretett volna oda rohanni ő is a tehenek közé, és velük együtt rohanni bozótokon és sziklákon keresztül az ismeretlen sűrűségeken át, csak rohanni a diadalmas erő félelmetes csörtetésével a háta mögött, melynek bődülésétől megreszkett a levegő, amely keresztül gázol időkön és életeken. Órákig tartott. Percekig. Vagy csak néhány pillanat volt az egész. Hirtelen egy jeges kéz markolta meg a szívét. Félelmet érzett. Fogai összekoccantak, egész testét didergés járta át. Félt, és érezte, hogy ez a félelem a szarvasbikának szól, odaállt, az életnek a hordülő, pompás szenvedélynek. A levegő megtelt veszedelemmel, mint a titokzatos áram sugárzott volna valahonnan, olyan tisztán és élesen érezte, hogy fájt. Leugrott a szikláról, és futni kezdett a szarvasok felé. Vakon, mint a megszállottak, málnavészen, tüskés szedresen, bozóton keresztül. A tehenek álltak, és feszülten figyeltek. A bika elhallgatott és felemelt fejjel nézett a zaj felé. Aztán az egyik tehén riasztva felböffent, és csörtetve berohant a sűrűség közé, a többi utána. S mögöttük csodálkozva és bosszúsan, néha visszanézve agancsos fejét hátrahajtva, a bika. Aztán már csak a csörtetésük hallatszott, ahogy átrohantak a gerincen be az urszú bozótos üverei közé. Aztán már a csörtetés sem hallatszott. Csak a csönd. A leány ott állt a nyiladékon, ahol előbb a szarvasok voltak. Lihegett. Fülében dobolt az izgalom. Fejéről lecsúszott a kendő, és aranyszőke haja borzoltan bomlott ki a fonatból. Valahol egy ág recsent. Fejét ilyetten kapta a zaj felé, és a rémület újra ott dobolt a vérében. Ösztönök rándultak benne futásra, ész nélküli csörtető rohanásra, menekülésre be a sűrűbe a szarvasok után. De a lábai nem mozdultak. Valami bénulás termesztette. Valami jéghideg és mégis forró bénulás. És csak állt, és a szíve vert hangosan. Aztán újra recsent az ág, és valami mozdult a fák közt. Aztán csend lett. És a csendben felcsattant bosszúsan egy emberi hang, hogy a fene evett volna meg a fajtáddal együtt. Érces, fiatal, haragtól szikrázó férfi hang volt. És abban a pillanatban, mintha bilincsek hullottak volna le róla, nehéz, félelmetes bilincsei a rémületnek, egyszerre olyan meleg és könnyű lett körülötte minden, a levegő, a fák, a hegyek, a tarnicskék égbolt. Halkan felnevetett, és puhán, mint egy virág, akinek elgyöngült a szára, leült a tarnicsok közé. Leült, és hátradőlt lustán, kényelmesen, és fejét ráfektette a moha puha bársonyára, és halkan kacagott. Kövek mozdultak, lépés alatt zördült az avar, aztán a lépések megálltak, egy arc hajolt föléje, barna fiatal arc, keskeny száj, éles szürke szemek, nagyon éles szemek. Lassan elhalt benne a kacagás, szemei megnyíltak mélyre és komolyra, úgy nézték ezt az arcot, mintha már látták volna valahol. A fene egyen meg, elkergetted a bikámot! Az éles hangra megrezzent és lassan felült. Kisimította arcából a hajtincseket. Nem szabad megölni azt, ami él, mondotta nagyon csöndesen és lassan ejtve minden egyes szót. Az élet mindennél többet ér. az idegen lépett néhányat, és szembe került a leányjal. Kutatva nézett az arcába. Ki vagy te? A nagy kék szemek kutatva néztek vissza rá. Nem mindegy az. A fiatal férfi kéz zavartan dobolt a puskacsövén, kisé nyersen jött ki száján a szó. Talán csak van neved. És ha nincs? Kérdezte a leány, s mosolygott. Akkor adok én neked. Adj. Már kötekedő volt a hangjuk, s mögötte játék incselkedett. A férfi nekitámasztotta puskáját egy fának, s leült közel a leány mellé. Ha kinyújtja a kezét, eléri. Szemében zöldes fények villantak, ahogy reánézett, a szemébe nézett hosszasan. Tarnics szemű, mondotta. Ide figyelj, tarnics szemű. Elkergetted a bikámat. Mit adsz érte? Egy szedret, mondta a leány, és letépett egy szedret. Nesze, edd meg ezt, haragos szemű. Nevettek. Kié vagy, leány? Az erdőjé, fiú. Hol vetted ezt a szép aranyhajadat? Isten boltjában odafönt. Látod-e? Né. Ahol a fák, a felhőket fésülik, ott. Aztán csókot adsz-e? Nem. Miért nem? Mert nem. A fiú keze hirtelen kinyúlt, átölelte a vállát, és magához húzta. Engedelmesen simult hozzá, puhán, szemét lehunyta. Valami furcsa, soha nem érzett forróság járta át. Ajkai megnyíltak kissé, úgy csillogtak pirosan, mint egy érett gyümölcs. Valami bágyat, jóleső fáradtságot érzett. Mint aki sokat futott, és most megérkezett. Mint aki hosszú-hosszú időn át keresett valamit, és most megtalálta. És most már nincs több, és nincs tovább, mert ez a cél. Ez a cél, és mert ez a cél, mindegy, hogy mi lesz ezután. Jönnie kellett, és eljött. Eljött, mert jönnie kellett. Mint ahogy az este eljön, ha letelik a nap. Mint ahogy a csillagok megjönnek, ha elmúlik az este. Szellő borzolta végig a fákat, Lábújhegyen járt, csak éppen megérintett itt-ott egy-egy ágat, és percekbe hultak a rőtlevelek, mint ahogy az idő hull, ha Lábújhegyen elhalad mellette az élet. Ott feküdt sokáig, lehunyt szemmel a tarnicsok között. Úgy érezte, hogy megállt az idő, és nem lesz többé este és reggel, nem lesznek többé nappalok és éjszakák, nem lesz semmi más, csak ez a puha heverés az időben, és a megérkezés álmos fáradtsága valahol mélyen a gondolatai között. És akkor fölébe hajolt valaki, gyönyörködve nézte hosszasan, és megkérdezte, ki vagy te? Tündér vagy boszorkány? A hang felhasított valamit. Valahol újra megmozdult az időkereke, és forogni kezdett, forogni szédítő gyorsan. Szemei felpattantak. Rémülten néztek a föléjük hajló arcba, tág tükrükben iszonyat hullámzott szédítő mélység, rettenetes titkok tudása. Aztán két kezét az arca elé kapta, vergődve furta magát be a mohába, és kitört belőle a zokogás. Egy hörgő, viaskodó, rettenetes zokogás, nem is emberi, állati zokogás. Egy kétségbe esett lélek szörnyű vergődése, mélységes szakadékok mélyén. A fiú ilyetten nyúlt, utána magához húzta. Az Istenért, leányát, mi van veled? Mi van, leány? Ujjai beletéptek a földbe, szaggatták a mohát, a füvet, a tarnicsot, és zokogott, zokogott. Beszélj hát! Mi van veled? Beszélj már, Isten áldjon meg! Lassan belefáradt a zokogásba, kifogytak a könnyek, Valami tompa fásultság szállta meg, és hideg, hideg, hideg felült. Beszélj hát! Arca torz volt még a sírástól, szemei szárazok, tompa fényűek, ahogy ránézett. Sokáig nézte, szótlanul, azokkal a furcsa, mély, fásult szemekkel. Beszélj! Boszorkány vagyok, mondta halkan, és a szája megreszketett, hangja rekett volt, és furcsán méről jött. Mit mondasz? Nézett rá a fiú, és szemöldökei csodálkozva húzta a magasba. Boszorkány vagyok, ismételte, és a szemei tompa ürességgel meredtek rá. Aki engem ölel, az meghal. A halál jár velem, érted? Talán valami betegséged van? Kérdezte a másik gyakorlatiasan és kissé megdöbbenve. Nem, rázta a fejét. Boszorkány vagyok. Boszorkány. Hogy érted ezt? Akit én szeretek, az meghal. Aki engem szeret, az meghal. A bolondság! De a szemek kétségbeesett komolysággal néztek rá. Ne neves! Nem lett volna szabad meglássalak soha. Mit tettem, Istenem? Jaj, mit tettem? Arcát kezeibe temette, fejét ide-oda ingatta kétségbeesetten. A fiú keze lágyan simított végig a haján, majd megfogta a kezét és elhúzta az arca elől. Micsoda ostoba babona ez, mondta, és a hangja komoly volt. Nem szabad az ilyen buta babonádban hinni. Ki tudja, melyik cigánynét tömte meg a fejedet vele. A leány keze görcsösen markolt a karjába, szorítása szinte fájt. Nem csak a cigányné. Nem. Tudom, hogy így van. Hárman már meghaltak, érted? Hárman. Nem volt semmi bajuk, és meghaltak. Rettenetes ez. Nem lett volna szabad meglássalak soha. Jaj, nekem. Jaj. Hárman meghaltak, figyelt fel a másik. Hogyan? Az egyik a Sándru fia volt. A bácsi. Nátúnak hívták. Jó volt hozzám, és egy éjszaka ott maradt, és velem aludt az ágyban. Semmit nem csinált. Csak velem aludt. Furcsa éjszaka volt. Azt mondta, hogy akkor lettem leány. Lehet, de ő elment virradatkor, és reggel meglelték az erdő alatt késsel a hátában. A második egy sárga disznó volt, olyasmit akart velem is, és verekedtünk, az ágyamon feküdt. Disznó volt, disznó, de én elszaladtam a feleségért, és amikor feljöttünk, már nem volt a házban. De az ágyamban feküdt, és másnap reggel a csendőrök találták meg fagyottan a patak partján. A harmadik meg olyan volt, mint egy fekete kecskebak, szőrös és rosszagú, és ő is azt akarta, amit a másik. Durva volt és részeg, és nem hagyott békében. Hát lássuk, mondtam, és megtette velem azt. És három nap múlva rádőlt a fa. Néhány percig csönd volt. A leány görcsösen markolta a fiú karját, mint a nem akarná elereszteni soha. Szeme mereven nézett a messzi hegyekre babonás rettegéssel, aztán a férfi törte meg a csöndet. Véletlen, véletlen az egész. Nem! A leány hevesen megrázta a fejét. Nem! Boszorkány vagyok! Tudom, hogy boszorkány vagyok, és ez rettenetes. A fiú ránézett, és a szeme tele volt végtelen szomorúsággal. Nyár óta vártam valamire, és nem tudtam, hogy mi az, amire várok, de vártam. Vártam reggel, és vártam este, és vártam éjszaka, és mindig. Aztán tegnap reggel éreztem, hogy eljött az idő. Felöltöztem ünneplőbe, és feljöttem ide a hegyre, mert éreztem, hogy ide kell jönnöm. Hogy azért éltem eddig, hogy ide jöhessek, érted? És téged találtalak itt. és megértettem, hogy minden azért volt, hogy téged találjalak itt. Azért éltem, egyedül csak azért, és megfeledkeztem arról, ami volt, ami van. Megborzongott, hozzásimult, vacogva, dideregve. Hiába nem tehettem mást. Így kellett legyen. Ugye nem haragszol rám? Ugyan, mondta a fiú, és nevetett. De nevetésének hamis csengése volt. Erőltetett volt a nevetése. A leány szemei végigjárták a barna férfi arcot. Végig tapogatták, végig simogatták apróra, mintha minden részletét be akarnák szívni magukba. Nem lehetett másként, mondotta halkan, így kellett legyen. De ha te meghalsz, én is meghalok. Azért éltem, hogy megtaláljalak, és hogy megtaláltalak, meghalunk mind a ketten. Nem hagylak el többet, soha, soha, érted? Soha. Mintha örökké itt éltünk volna együtt, mondta a fiatalember halkan, mintha örökké ismertelek volna. Valamikor együtt éltünk, valamikor, érted? És most meghalunk együtt. Na, csak ne beszélnénk mindig a halálról. A leány elgondolkozva nézett föl az égre, magasan a fák fölött egy árva kis fehér felhő úszott, egészen egyedül. Csak tudnám, hogy azután újra együtt leszünk. Gyere, mondta a másik nyersen, és lehúzta magához a fűbe. Ha még egy szót szólsz a halálról, megverlek. Meg én. A forrás mellett egy fiatal nyírfa állt. Már sárga volt a lombja, estefele remegni kezdtek a levelei, és egy-egy közülük lehullott. A távolban bikák hördültek. Később a fiatalember vállára vette a puskát. Ne menj, kérlelte a leány. Ne menj, inkább mutasd meg, mit kell csinálni a puskával, hogy meghalljon az ember. Így, kérdezte később. Így, úgy, de ne játsz vele. Nem játék. Semmi se játék, mondta a leány komolyan, és visszaadta a puskát. Aztán hűvös lett, és tüzet gyújtottak. A tűz mellé kiterítették a bundát, elhevertek rajta. Az égbolt megtelt csillagokkal, és később feljött a hold. Ő a leány ölébe hajtotta a fejét, és a leány énekelt. Mondd csak, mindig ilyen szomorú nótákat énekelsz, csak ilyeneket tudsz? Kérdezte egy idő múlva. Nézd a csillagokat, mondta a leány. Az ott az Isten szekere. Azon megyünk majd föl az égbe, jó? De előbb a holdon még kiszállunk. Hát, ha az égben nem szabad csókolódni. A sátorban aludtak szorosan egymás mellett. Tedd a kezedet a fejem alá, kérte a leány. Akkor álmunkban is együtt maradunk. Reggel kergetőztek a harmatos fűben, mint az őzek, aztán megferedtek a forrásvizében, locsolták egymást és kacagtak, és az erdő csengett a kacagásuktól, és a fák, a mókusok, a madarak, akik látták őket, csodálkoztak, és boldogan kérdezték egymástól, visszatérte a világ kezdete, a boldog idő. A leány nem beszélt többet a halálról. De a rettegés ott lapult benne, mélyen a kacagás és a csók alatt. És talán ezért volt a kacagása különösen hangos, és a csókja különösen forró. És figyelt minden mozdulatra, még a gondolatokra is. Ne menj, mondta, amikor a fiatalember kezébe vette a puskát, ne menj! És ő maradt. Bőgtek a bikák, mintha megrészegettek volna ők is a szerelemtől. Így talán még sohasem bőgtek ilyen vadul és mámorosan. Aztán a harmadik nap reggelén azt mondta a leány. Most menj. Mikor a nap eléri annak a fenyőnek a csúcsát, szarvasbika fejével a válladon láplak visszatérni. Menj! Fogta a puskát és ment. És amikor a nap elérte annak a fenyőnek a csúcsát, ott jött a tisztáson fölfele, és egy hatalmas agancsú szarvasbika fejét hozta a vállán. Honnan tudtad? Kérdezte később kíváncsian. Láttam, felelte a leány mosolyogva. A szemedben láttam. Boszorkány vagy, nevetett. De a leány komolyan nézett vissza rá. Most már elhiszed? Délben hirtelen azt mondta a fiatalember, haza kell mennem. Először beszélt magáról. Először esett szó olyasmiről, ami kívül állt kettejükön. Miért? Nézett rá ijedten a leány. Egy szarvasbikára hívott meg a báró, és most mennem kell. A báró. A leány szemei kerekre nyíltak. A báróról beszélsz. Medvét lőtt nálunk tavaszon, magyarázta a másik. Cserébe meghívott bikára. Valami zavar támadt köztük valahol. Hallgattak. Menned kell igazán. Nem az enyém az erdő. Nincs is mit ennünk több. Ó, semmi, mondta a lány. Tudok halat fogni, és neked van puskád. De az erdő nem az enyém, ismételte a másik. Akkor veled megyek, jelentette ki a leány egy idő múlva. Hangjában annyi határozottság volt, hogy a fiatalember ilyetten kapta fel a fejét. Az nem lehet, mondta gyorsan. Miért? Mert nem lehet. Kátyúba jutott a szó, érezték mind a ketten. Valami feszültség dönött a levegőben. A leány szeméből megindultak a könnyek, és hang nélkül peregtek lefele az arcán. Ne sírj, mondta a fiú, és átölelte gyöngéden a vállát. Visszajövök. Mikor? Mikor? Talássuk csak. Mához egy hétre, jó? Mához egy hétre azt mondod? Ide föl. Az ösvényen jössz majd, a gerincen, ott. És azoknál a fenyőknél lépsz ki a tisztásra? Igen, miért kérded? Mához egy hét. Esti fog az eső, de én építek ide egy kalibács, ülök majd előtte, és folyton azokat a fenyőket nézem, ameddig kilépsz közülük. És kilépsz közülük, tudom. Furcsa vagy. Láttalak kilépni a fenyők közül az esőben, ennyi az egész. Nem ez a kabát lesz rajtad. Van egy másik kabátod is, amit esőben hordasz, ugye? Van. Szürke? Szürke, honnan tudod? A leány gyöngyözve fölnevetett. Látod, hogy boszorkány vagyok. Láttalak jönni, és most már tudom azt is, hogy igazán visszatérsz. Még nem történik addig semmi. Már megint a halálra gondolsz. Mindig, folyton. Rettenetes ez. A fiú felkacagott. Ne félj, mi éltetők, nem halunk meg olyan hamar. A leány gondolkodva ráncolta össze a homlokát. Éltető. Azt mondtad, az a fekete arcú uraság, akit az erdők királyának mondanak, az apám. Úgy. Miért? Láttam egyszer. Régen, még gyermek voltam akkor. Sok urakkal volt együtt, és vadásztak. Rám nézett, és a szemében volt valami. Még ma is érzem a szemét. Valami azt mondta akkor, hogy mit mondott? Semmi, nem emlékszem. Fussunk egyet, elsibbadt a lábam. Nem tudsz megfogni? Elhiszed? És futottak, mint az őzek a tisztásokon át, mint a kergetődző őzek úgy, és kacagtak, és amerre elfutottak a fák, csodálkoztak, és azt hitték, tavasz van. Azt az éjszakát még ott töltötték együtt a sátorban. Aztán másnap a fiú lebontotta a sátrat, hátizsákját becsomagolta, rákötötte a bika fejet is. Csak a lehevert fű mutatta, hogy ott állt a sátor. A leány szomorúan nézte. Vajon egy hét múlva még látszik a helye? Vajon nem marad meg örökre a helye? Mit gondolsz? Ha mi már nem leszünk. A fiú nevetett a 20 éves legények gondtalan nevetésével, már megint a halálon töröd a fejedet. Mondtam már, hogy nem halunk meg soha. A leány szeme meglátott egy eltaposott tarnicsot, gyöngéden térdelt lemelléje, kezébe vette, halott volt. Látod, ez is. Aztán mentek. Végig a gerincösvényen, lefele. A korbúj hátáig kísérte a fiút. Ott megállt. A fiú is megállt. Nézték egymást. Nem tudom, milyen lesz nélküled, mondotta a fiú gyámoltalanul. A leány arcán szomorú mosoly futott végig. Majd gondolok rád sokat. Akkor veled leszek. Mi a neved?
Gáspár.
Gáspár, ismételte a leány. Gáspár. Furcsa neved van. Olyan a neved, mint egy fiatal fa.
Mint amilyen te vagy.
Majd veled leszek, Gáspár.
Jó?
Gondolj rám, s akkor veled leszek. Megcsókolták egymást. A leány volt, aki a búcsúzást gyorsított. De most menj! Valaki vár rád valahol. Jó hírrel menj! És tegnaphoz egy hét. Aztán a fiú ment lefele. Néha visszanézett és integetett. A leány állt fönn a gerincen, és búcsút intett a kezével. Aztán a fiút elnyelték a fák, és nem maradt semmi. Semmi. Ismerte már az egyedüllét, minden gondját, baját, a magányt, de ez most más volt. Hosszú téli estéken, amikor egyedül virrasztott lent a házban, volt körülötte sok-sok minden. A tűz, a juhok, a kutya, a patak, a fák, a hegyek, a csillagok. De most semmi sem volt. Valami nagy üresség tátongott körülötte, és ő ott állt ennek az ürességnek a közepén, és nem volt miben megkapaszkodjon a szemével és a gondolataival. Különös érzés volt. Aztán lassan megfordult és elindult az Ursu felé. Csak ment, de nem látta az ösvényt, nem látta az erdőt, a napfényt sem, semmit. Semmit. Csak ment. Meghal ez is. Mikor? Hogyan? Csak a kérdést érezte, a feleletet nem. És a kérdés fájt, tépett és vádolt egyszerre. Mert mindenki meghalhat, csak ő nem. Hiszen ha ő nem lesz, nap sem lesz az égen. Nem lesznek többé fák, virágok, nem lesz élet a világon, ha ő nem lesz többé. És ha ő nem lesz, én sem leszek. Hogyan lehetnék én, ha ő nincsen? Mintha zavaros vízben úsztak volna a gondolatai. Nem látott tisztán közöttük. Valami valahol megbomlott és összezavart mindent, örömet és szomorúságot. Aztán ott volt a háznál. A kutya szűkölve szaladt elébe, sovány volt és borzott. A juhok és kecskék bégetve köréje gyűltek, és egyszerre beledöbbent a lelkiismeret. Megállt. Megdörzsölte a homlokát, mint aki álomból ébredt. Csóbán, 3 napig nem adtam enned. Kecskék, juhok,
Három napja nem zártam rátuk a karám ajtaját, és a farkas jött volna, és az öreg, mit evett három napig? Ki vitt neki? Szaladva ment a házig. A seprű úgy állt az ajtónak támasztva, hogy oda tette volt. Benyitott nyírkos, hamuszagú homály a polcon, a poliszkaliszta, túró, minden. Nem nyúlt hozzá senki. Sietve tüzet gyújtott. Oda tette főni a vizet, megkavarta a poliszkát vastagra, ahogy az öreg szereti. Túrót gyúrt közéje, majd megetette a kutyát, nehány halat is vett ki a patakból, aztán elindult az átalvetővel fölfele az orszón. Az öreg ott ült a kemencénél, úgy, éppen úgy, mint ahogy utoljára látta. Olyan meggörnyedve, olyan nagyon öregem. Nem szólt hozzá. A kalibába ment, rendbe tette az edényt, vizet hozott. Kiszedte az átalvetőből a túrós puliszkát, a halakat. Aztán leült ő is egy fatönkre az öreg mellé, és nézte a füstöt, ahogy szivárgott lassan a kemencék földjéből, és eloszlott a fák közt. És arra gondolt, vajon ő merre jár? És arra gondolt, tegnaphoz egy hét. Hosszú-hosszú idő után megszólalt az öreg. Morogva lassan ejtve ki a szavakat, mint a maga is hallgatózna utánuk, hogy vajon azt mondják-e, amit kell. Négy kemence van itt, látod? 100 mázsa szén. Éppen annyi. Se több, se kevesebb. 100. 10 mázsa, 2 forint. 100 mázsa, 20 forint. Nem felejted el? 20 forint. Így volt az alku. Az örmény érte jön. 20 forint. Nem felejted el? No. Értesz engem, leány? Értem. Jaj, miről beszél az öreg? Miről is volt szó? 20 forint szén? De miért? Akkor jó. Az örmény kifizeti. Tisztességes ember, ha csal is néha. De ha kell, akkor tisztességes tud lenni. 20 forint. Ez minden. Érted? Értem. Jaj, mit mond? Mit akar? Nem értek semmit. Nem értek. Másra ház is marad, meg telek, meg föld, tehén, disznó, ökör, amit akarsz, reát csak ez. 100 mázsa szén, se több, se kevesebb. 20 forint. Miért mondja ezt? Miért? Más ember, jobb ember, több marad utána. Én nem voltam jó ember. Én csak ilyen voltam. 4 kemence szén, és semmi. Táti, várj, még vannak a csapdák. Értesz hozzájuk, ha jön a hó, sokat érnek. 8 csapda, ott vannak a kaliba mögött. Rendbe tettem őket. Miért? Várj. Az ember beül a kocsmába, s amikor elmegy, fizet. Rendbe hozza a dolgait azzal, hogy fizet. Az ember él, és mielőtt elmegy, fizet. Érted? Mindenki elmegy. De várj, még nincs vége. Az ember akkor megy el, amikor már nincs rá a szüksége. Addig nem. De akkor igen. Amikor nincs rá a szükség. Mielőtt kidobnák a kocsmából. Fizet, és megy, ez a rendje. Én nem sokat fizetek, az igaz. 100 mázsa szén, 4 kemence, 20 forint, és a csapdák, és a ház, ott lent. Nem sok. De én már fizettem azelőtt is, tudod. Az életemmel fizettem. Sok mindenért. Sok mindenkiért fizettem. De ezt nem tudod, és nem is kell, hogy tudd. Ez az én dolgom volt. Fizettem. És most már csak ennyi maradt. Na, akartál valamit mondani? Nem értem, miért? A lány hangja reszketett. Miért, miért? Nem tudom, de akire nincsen szükség, az jól teszi, ha fizet. Nem tudhatja, hogy mikor megy el. De elmegy. Akire nincs szükség, az elmegy. És így jó. És reám már nincsen többé szükség. Akartál valamit mondani? Nem, semmit. Akkor jó. Aztán csak ültek, és a kemencék földjéből szivárgott szürkén a füst, és lassan szétoszlott a fák közt. Az árnyék megnyúlt. A röld-barna bükkök mögött leszállt a nap, köd nyomta le a füstöt, a leány fölállt. Akarsz valamit mondani? Kérdezte az öreg. Nem, nem semmit. Az öreg rekedten köhögött, kötszaga volt az estének, szomorú füstös kötszaga. Jó éjszakát, Táti! Jó éjszakát! Azon az estén sokáig ült a ház küszöbén, és a csillagokat nézte. A szavakra gondolt, amik ott, a kemencék mellett súlyosan beleestek a csöndbe, és a szavak mögött néha a fiú arcát látta, és mindez úgy összekeveredett, félelmetesen, furcsán, és nagyon szomorúan. Meghalunk, suttogta. Mind meghalunk. A kutya ott feküdt a lábainál, és a karámban néha köhögött egy jó. Bent égett a tűz, és az este valahogy olyan otthonos volt, és fájt benne a gondolat, hogy mindez nem lesz egyszer. Itt állnak a fák, és nézik a házat, és a ház üres lesz. Teteje beomlik, gerendái elkorhadnak, ajtaját kidönti a szél, és a karámból még egy-egy oszlop áll, és aki áthalad erre, meglátja, és azt mondja, itt valamikor élt valaki. És aztán tovább megy. És látja a tisztást, a fákat, a patakot és az istenszékét, és minden éppen olyan lesz, mint most, csak nem ül senki a küszöbön, mert valaki, aki itt volt, elment. Vajon gondolnak-e majd rá a fák? Vajon a tisztás emlékszik-e rá azután is? A nyomok, a nyomai tudni fogják-e, hogy kihagyta itt őket? A küszöb, a favágó tönk, a palló, az ösvény. Harmad szitált az éjszakából, szomorú csillagok virrasztottak, és a halál olyan közel volt, és minden más olyan távol. Már két nappal előbb fölment a tisztásra. A sátor helye még látszott a füvön, baltát vitt és fűrészt. Megépítette a kalibát, nehéz volt, de sikerült mégis, estére készen állt. Nyers fenyőszaga volt, friss, életerős illat. Az őrkaróra felkötötte a koszorút, aztán sietett vissza, mert már este volt. A következő nap dúdolva végezte a dolgát. Vidám volt és könnyű, tudta, hogy jön, és boldog volt. Megfőzött két telefazék puliszkát, halat is sütött, rabogósra sokat, és másnap hajnalban elindult. Az egyik fazék poliszkát otthagyta a küszöb mellett a kutyának, a juhokat kieresztette. Isten vigyázz reátok éjszaka, mondotta nekik, és kacagott. Pedig esett az eső azon a napon. Esett szomorúan szürkén. A hegyek behúzódtak az eső mögé, a fák mogorván gunnyasztottak, és mégis vidám volt az a nap. Vidám és fiatal. Általvetőt vitt és kosarat. A kosarat megtöltötte útközben Szedernel. Az öreg a fekhelyen hevert a kalibában. Poliszkát hoztam, halat és Szedret. Az öreg bólogatott, derék leány vagy, derék. És nézte furcsán, kutatva az arcát. Letett mindent a polcra. Egy pillanatig még ott állt, és kilesett az esőbe. A kemencék füstöltek, és a füst összekeveredett az ázott erdőpáráival. Akarsz valamit mondani?
Nem.
Az öreg sóhajtott, ő is kinézett az esőbe.
Hát,
akkor eredj, leány. Isten segítse, Táti! Isten! Lábai alatt vizesen szortyogott a föld. Az eső halkan suhogott az erdőn, mintha roppant szürke kendőket húztak volna végig a fák felett. A tisztáson párák hevertek. Aztán csak ült a kaliba ajtajában, és nézte a fenyőket, ahonnan elő kell lépnie egyszer. Szürke volt minden. A fenyő kéregtetőn itt-ott becsöpögött a víz, a fenyőbojtokból készült ágy illatozott, és olyan időtlenül egyforma volt minden. Nem lehetett tudni, reggel van-e, vagy dél, vagy délután.